Mennyiben igényel több törődést lelki gondozás szempontjából egy lelkész? Tehát mondjuk egy átlag emberhez képest ez mekkora többlet, súly, amivel ők szembesülnek?
Nem könnyű. Én egyszer egy olyan helyzetbe kerültem személyesen, hogy valaki lelki gondozni akart. De az első mondat nem jól hangzott. És ezzel megütött. Onnantól kezdve bezárultam, de nem csak ennyi történt, hanem még úgy bennem úgy meg is szólalt valami, hogy hát hogy gondolja. És elkezdtem megfordítani a folyamatot. És pillanatok alatt megváltoztak a szerepek, és tulajdonképpen kiderült, hogy mind a ketten zavarban vagyunk, mert hogy mind a ketten lelkészek voltunk, vagyunk, és hogyan is kell egymással úgy beszélni, hogy mi félretesszük most azt, meg nem tesszük félre, hogy lelkészek vagyunk, de mégis emberekként őszintén beszélgetünk egymással, nem könnyű dolog. Mert hogy egy lelkésznek, egy jól felkészült lelkésznek mindig van néhány mondat a tarsolyában, amit elő tud húzni. Ezért tanul olyan sokat a teológián, mondjuk Biblia ismeretet, hogy mindig legyen néhány mondata a tarsolyában. És ezért nagyon nehéz ezeket a védekezési rétegeket magunkról lebontani, és engedni egymás előtt egy picit jobban megismerni önmagunkat. Nagyon tudunk rejtőzködni. Szóval nem könnyű dolog ez. De vannak nagyon jó élményeim is lelkigondozóként. Ha én is félre tudom tenni lelkigondozóként azt, hogy itt most ne a lelki pásztort lássam elsődlegesen a másikban, hanem az embert, akinek a hivatása a lelki pásztorság. De első renden most az én szememben hadd legyen egy ember, akinek elfogadom, és ezt nagyon őszintén kell megélnem, hogy elfogadom azt, hogy most neki gondjai vannak. Nem szabad azt gondolnom, még szándéktalanul sem, hogy hát hogy lehet lelkész az ilyen. Hanem azzal a hozzáállással kell hozzáfordulnom, hogy hát olyan szép, amikor egy emberi történet elkezd fölcsendülni. Engem ezek annyira meghatnak, nagyon-nagyon jó hallgatni. És ha fájdalmas, ha szomorú, ha nehéz, ha terhes, akkor pedig az hat meg, szinte megrendítően, hogy milyen bátor ez az ember, hogy ezt meri kimondani, hogy ezt meri megnézni, meri fölvállalni, mer erről végül is egy másik emberrel beszélni. Nagyon nehezen, annyira individualizálódott már a társadalom, az emberi közösség, hogy egymás előtt mély dolgokról nagyon ritkán beszélünk, mindig a felszínen maradunk. És ez megtörténhet, hogy mégiscsak lehullanak köztünk falak, akkor nincs ott szükség semmi különleges lelkigondozói technikákra, semmire. Csak figyelemre, emberségre, érteni akarásra, a támogatásnak a biztosítására, hogy minden helyzetben van választási lehetőség, és minden helyzetből van egy olyan kiút, amiben a méltóság megmaradhat, az emberi méltóság megmaradhat. És van megújulás. A lelkipásztori hivatásban is el lehet fáradni. Még a legifjabbak és a legkiválóbbak is elfáradhatnak. Még az ige is eszünkbe idézi ezt sokszor. De mindenből föl lehet állni, mindent újra lehet kezdeni. És a terheinket fölvállaljuk. Meg letesszük, újra fölvállaljuk, újra letesszük, és éljük szépen az életünket. Az egymás mellé állásnak nagyon nagy jelentőségét látom.
Részben abból is indult ki ennek a programnak az igénye, hogy amennyire tudom, viszonylag magas a lelkipásztori öngyilkosság aránya, vagy legalábbis emelkedett az utóbbi időszakban. Ez mivel magyarázható ön szerint? Tehát a lelkipásztorok élethelyzetének a megváltozásával, amire utaltunk is, tehát hogy itt az utóbbi időszakban azért jelentősen átalakult a társadalmi életünk, vagy ezeknek a terheknek a növekvő számával?
Én nem tudom a konkrét eseteket, nyilván hallottam erről. arányaiban egyetlen embernek az öngyilkossága is nagyon magas szám. Ez azért nem annyira kiugró, hogy most tényleg itt vészharangot kelljen kongatnunk, egy ember halála is dráma, és nagyon hiába való. A személyes élettörténeteket nem ismerem, tehát nem tudom, hogy konkrétan mi állt emögött, de azért itt is szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy egy ilyen kérdése nem lehet közvetlenül azt mondani, hogy a lelkészi öngyilkosságot az idézi elő, hogy, és mondok egy kijelentő mondatot, ezt így nem lehet mondani. Sőt, a magyar népesség lelkiállapotának a vizsgálati adataiból azért még mindig az derül ki, amit legutoljára a Magatartás Kutatóintézet publikált, hogy a spiritualitás, az igényes spiritualitás az még mindig egy óriási tartaléka az embereknek. Tehát aki spirituálisan érzékenyebb, akinek van gyülekezeti hovatartozása, akinek van Istennel bármilyen, de mégiscsak kapcsolata, annak már van egy olyan védőfaktora, amelyik az élet nagy krízisein őt azért eséllyel átsegítik. Hogy mégis lelkipásztorok esetében hogy juthat el egy ember oda, hogy azt a szent dolgot, amit kapott az Istentől, ezt letegye önként, saját kezével. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon sok összetevő lehet. Az egyik bizonyosan az, hogy nem volt olyan kapcsolata, amelyikben biztosan sokan szerették, de amelyikben mert volna segítséget kérni. Az is lehet, hogy kért, csak nem kapott hatékony segítséget. Tehát a személyiség oly mértékben terhelődött túl, az egyik esetben egyébként úgy tudom, hogy egy nagyon komoly betegség állt mögötte, tehát nem feltétlenül az életét akarta ő eldobni, de gondolom nagyon-nagyon nagy terheket kellett cipelni, talán még tekintettel is akart lenni másokra, csak hát ez nem a megfelelő módja, de a személyiség oly mértékben terhelődhet túl, hogy föladják. Az a reménység kis vonal, az véglegesen elszakad és megszakad. De azért hozzátenném ehhez, hogy nyilvánvalóan benne van az is, hogy ha magam környezetére nézek, akkor megint csak azt mondom, hogy az élet természetes keretei fölbomlottak. Rohanunk, messze túlterheljük magunkat a fennmaradásért, a megmaradásért. Nem tudunk már hangsúlyokat tenni, hogy az élet egyensúlya úgy álljon helyre, hogy abban töltődjünk, újra és újra töltődjünk. Ez társadalmi probléma. Ebből nem vonhatja ki magát még a lelkipásztor sem. Ugyanúgy benne van. Egy sokat dolgozó lelkésznek az életét, ha valaki úgy megnézi, hogy mit csinál egy olyan ember, aki reggeltől estig, és akkor még este utána, hogy a saját családjára nem marad idő. Hát ne csak azért, hogy ott a feladatáját teljesítse, hanem azért, mert onnan kapja azokat az impulzusokat, amelyek őt segítik a másnapi munkában is. Az elmélyülésre, a szemlélődésre, a gondolkodásra, a jó értelemben vett meditatív életpillanatokra nagyon-nagyon kevés idő jut. Mindent fölfokozottan teszünk, tehát sokkal kevésbé tudunk védekezni a nagy krízisekkel szemben. Nem állnak rendelkezésünkre azok a belső energiaforrások, amelyek átsegítenének ezeken. Erre jogosan mondhatja, tehát egy lelkipásztor mégiscsak egy hívő ember, aki nem csak egyszerűen hisz az Istenben, hanem az életét teszi föl arra, hogy Isten igényét másoknak hirdeti. Ez így igaz. Ez így van. De ha ez a lelkipásztor érkezik egy olyan családból, ahol már gyermekkorában sem tanulta meg, saját hittatta el azokat a nagyon természetes életszerű védekezéseket, hogy hogyan kell egy krízissel szembenézni. Mondjuk megtért fiatal korában, amikor a nagy nyomorúság vonalból talált egy nagy kapaszkodót. Belekapaszkodott, az életét ráadta erre a hivatásra. Minden hivatásban és minden keresztény életben teljesen természetesen jönnek a hullámvölgyek és a krízisek. Nincs szakma, amelyik ezt kikerülni. Hogy ne lehetne ez így? A lelkipásztori hivatásban is jön a válság, és mivel nincsenek meg a kisgyerekkorból hozott egészséges, életes védekezési lehetőségek, ezért hirtelen megkérdőjeleződik még az is, hogy vajon nem vagyok én az Isten előtt is egy elvetendő ember? Mert mennyi hibát elkövetek mostanában? Ennyi elég, hogy elinduljon egy lejtőn, hivatás lejtőn, ahol fölbomlik a hivatási identitása, egy lelkész, akinek hit problémái vannak, aki nem tud úgy imádkozni, hogy ő 16, 18, 20 vagy 40 éves korában imádkozott, egyszer csak észrevesz, hogy mintha megürült volna minden, kihez forduljon, hova menjen. Nem az Isten létét vonjuk kétségbe, amikor hitkrízisben vagyunk. Én ezt szeretném nagyon határozottan mondani. Hanem az utat nem találjuk. Annyira nem vonjuk kétségbe az ő létét. Én nem is értem, amikor valaki ezt mondja, hogy hiszed az Istent, vagy nem hiszed az Istent. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy rajta vagyok azon az úton, tudok haladni azon az úton ő felé, vagy éppen gátak tornyosulnak előttem, és nincs erőm ezeken a gátakon túllépni. Ez a baj. Nem kérdés, hogy van-e Isten. Sőt, nagyon is van, mert ő még meg is ítél engem. Ilyenkor ez a természetes gondolat, hogy most rossznak lát engem. Már annyi hibát elkövettem, hogy most már az Isten sem fogad el talán engem. És ebből mi következik? Csalódok a hivatásomban, egyenesen fogalmazok, csalódok saját magamban, a saját megtérésemben, a saját életemben, és elkezd bezárulni a kör. És ahogy tudjuk a szakirodalomból és a lélektani műhelyekből, hogy tulajdonképpen a végső nagy krízis felé ez kezd el vezetni bennünket, hogy egyszer csak elkezdenek falak körülvenni, és elkezdünk elszigetelődni, egy kicsit nem figyelünk oda, elkezd a szakadék mélyülni, elkezdünk egymástól eltávolodni, és ott maradunk saját magunkra. Nem vonjuk kétségbe az Isten létét, hatalmát, csak valahogy nem érezzük az ő szerető jelenlétét. Ezért van szükségünk egymásra, mert mindannyian kerülhetünk ilyen helyzetbe. Ilyenkor ad mondjam azt, hogy olyan ember ilyen tud Isten megsimogatni bennünket, hogy ezek a falak omoljanak, de ez kell egy másik ember. Igen, lehet az is, hogy elkezdem olvasni a Bibliát, és megszólal. Legyen ez. De amikor nekem valaki más ilyenkor, szeretek prédikációkat olvasni, és mostában nagyon jókat olvasok, és látom azt az embert magam előtt, aki ezt a prédikációt leírta, hogy ő hogyan gondolkodik erről az igéről, ő mit mond erről az igéről, és már omlanak is a kis falaim, mert már kapcsolatban vagyok valakivel.